Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 254. énekünk első versét. A 254. ének első verse így kezdődik: Mindenkoron áldom az én Uramat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János írása szerinti szent evangélium második részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma második részének első 12 verséből így szól a mi Úrunk igéje. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőbeder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a bedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk hozzá így. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked, hogy összegyűlhettünk most is, itt a te házadban, a templomban, és amióta ez a járványhelyzet tart, különösen is értékeljük azt, hogy van lehetőség bejönni a templomba, együtt lenni, láthatjuk és hallhatjuk is egymást, személyesen is itt lehetünk. De ugyanígy kérjük a te lelked áldását azokra is, akik otthon a készülék előtt hallgatják, követik az istentiszteletet, hogy ők is ugyanúgy a te igéd és lelked üzenetében részesüljenek, és hitükben erősödjenek, növekedjenek. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Elmondhatjuk örömünket és bánatunkat, elmondhatjuk hálaadásunkat és kérésünket, gyászunkban is hozzád fordulhatunk, mert te irgalmas és könyörülő Úr vagy, aki megvigasztalod szomorkodó szívünket. Jöjj és szólíts meg mindnyájunkat. Add, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgassuk az igét. Add, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és egymáshoz is. Add, hogy úgy tudjuk az igét fogadni, mint a jó föld, amelybe, amikor a mag belehull, megtermi utána a megtérés gyümölcsét, életté válik bennünk. Szent lelked világosságát küld el most is, hogy megértsük a te üzenetedet. Amen. Az ige hallgatására készülve a 623. ének első versét énekeljük a másik énekeskönyvből, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. A 623. ének első verse így kezdődik, Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával. Megírva található az előbb felolvasott igénkben, közelebbről a János evangéliuma második részének második versében. Eképpen meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Kedves testvérek, a kánai mennyegző története úgy gondolom, hogy senki előtt nem ismeretlen. Jézusnak ez volt az első csodatétele, a négy evangélista közül csak János volt, aki följegyezte, valószínű azért, mert ő maga is ott volt, jelen volt. Ő mindjárt hozzá is tette azt, hogy Jézus ezt jelként, első jelként tette, vagyis itt nem csak egy probléma megoldó csodát kell látnunk ebben a történetben, hanem ennél többről van szó. Ez az első jel a borral kapcsolatos, amint tudjuk, hogy a bor Jézus Krisztus vérének a jelképe. Egy másik alkalommal pedig Jézus a kenyeret szaporította meg, és így a kenyér és a bor az úrvacsorában Jézusra mutat, az ő testére és vérére, és ha egymás mellé tesszük az 5000 ember megvendégelését és a kánai mennyegzőt, láthatjuk, hogy Jézusnak mennyire gondja volt arra, hogy megsokasítsa a kenyeret és a bort. Ugyanígy minden éhezőnek és szomjazónak jusson abból a lelki táplálékból is, amikor Jézus önmagát osztja szét az úrvacsorában. Valóban az ő dicsőségét jelentette ki Jézus a kánai mennyegzőn, és a tanítványai hittek benne. Bárcsak bennünk is ilyen hitet ébresztene az evangéliumi beszámoló. De van a történetnek egy másik aktualitása is. Amikor mi összeállítottuk az istentiszteletek témáját a tavaszi időszakra, akkor János evangéliuma került sorra, és akkor nem is gondoltunk arra, hogy a házasság hetének a végére pont egy mennyegzőről, egy induló házasságról lesz szó, amelynek a kezdő gondolata ez, hogy meghívták Jézust a mennyegzőre. Annak az ifjú párnak, akinek az esküvője volt akkor, nem ismerjük az élettörténetét, nem tudjuk, hogy hogyan folytatódott az ő életük, de biztos, hogy ha ők már az elején Jézus társaságában ünnepelhették az indulásokat, akkor ha később is az Úrhoz fordultak, amikor nehézségekbe vagy problémákba ütköztek, átélhették, hogy Isten minden szükségüket, minden hiányukat ki tudja pótolni, csak ehhez nem csak a kezdet kezdetén, hanem később is Isten jelenlétében kellett, hogy éljék az életüket. Ha jól megnézzük, akkor nagyon sok múlott ezen az első lépésen, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül indulnak el az úton. Sajnos nagyon sok házasság indul Jézus nélkül. És itt nem csak arra gondolok, hogy kevés már a templomi esküvő, hanem arra, hogy hiába van akár templomi esküvő is, ha ez csak azért kell, hogy ünnepi hangulatban, ünnepélyes körülmények között legyen a házasságkötés. Hát valóban semmi mással nem pótolható az, amikor orgonaszó mellett a templomi szőnyegen végig megy az ifjú pár, aztán meghallgatnak egy szép prédikációt, ami a házasságról szól, és akkor a vőlegény és a mennyasszony hűségesküt fogadnak Isten előtt. De vajon meghívták-e Jézust az egész életükre nézve, a házasságukba, a családjukba. Ott van-e közöttük a hétköznapok forgatagában, ott van-e Jézus a reggeliző asztalnál, ott van-e a családi áhítatban, ott van-e mindenben, amihez csak hozzákezdenek. És mi megszoktuk-e hívni Jézust, amikor örömünnep van a családban, vagy amikor éppen bánat, szomorúság és gyász tölti be a szívünket. Azért fontos ezt átgondolnunk, mert Jézus elfogadja a mi meghívásunkat. Elfogadta akkor a kánai mennyegzőre, és elfogadja akkor is, ha mi behívjuk az életünkbe. Nagy örömmel jön be Jézus azokhoz, akik hívják őt, de nem fog erőszakkal behatolni, nem fog betörni senkihez, hanem ahogy ezt ő így mondta, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Vagyis Jézus életközösséget vállal azokkal, akik befogadják őt, és a mindennapokban is ott van azokkal, és így lehet velünk is Jézus, ha behívjuk, befogadjuk őt. És nézzük meg ebben a történetben, hogy milyen áldott folytatása van annak, amikor Jézust valaki meghívja, behívja az életébe. Láthatjuk először azt, hogy Jézus, amikor velünk van, akkor mi megszólíthatjuk őt, bármikor odafordulhatunk hozzá. Azután látjuk, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mikor van itt az ideje, hogy ő lépjen, nem siet, de nem is késik, de nem hagy minket magunkra a bajban, mindig idejében cselekszik. És végül láthatjuk azt is, hogy Jézus a számunkra mindig a legjobbat adja, még ha először nem is tűnik annak. Tehát Jézus, ahol jelen van, ott meg lehet őt szólítani. Bármikor beszélhetünk vele, elmondhatjuk neki gondjainkat, bajainkat, elmondhatjuk ugyanakkor örömünket, hálaadásunkat is. Jézushoz mindig odafordulhatunk. A kánai mennyegzőn Mária egy mindössze két szóból álló imádságot mondott, nincs boruk. Lehet, hogy azt mondanánk rá, hogy hiszen ez nem is imádság, mert se eleje, se vége nincsen, nem szólította meg Jézust, és a végén sincsen ámen. Mégis azt kell mondanunk, hogy imádság, mert Mária a problémájával egyenesen Jézushoz fordult, feltárta előtte a helyzetét, elismerte, hogy valami nagyon fontosból hiányuk van, és ezt nem a vendégeknek mondta sajnálkozva, hanem magának Jézusnak, aki ott volt és ott van az övéivel, akiről tudta, vagy legalábbis sejtette Mária, hogy tud abban a helyzetben segíteni. Hogy csodát várt-e Jézustól, ezt most nehéz utólag megállapítani, nem tudjuk, mert Jézusnak ez volt az első nyilvános csodatétele, ilyenre még addig nem volt példa. De Mária hitt abban, hogy jó helyen mondta el a gondját, mert már is a szolgákat utasította, hogy bármit mond nektek, csak tegyétek meg. Talán el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy gondot jelentett egy lakodalmon az, hogy elfogyott a bor. Jézus korában egy ilyen mennyegző 7 napig tartott, és 7 napon keresztül biztosítani kellett, hogy a vendégek jól érezzék magukat. A 104. Zsoltárban olvasunk egy ilyet, amikor a Zsoltáríró többek között a bort is megköszöni Istennek, és azt írja a borról, megvidámítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. Hát ezért is nagyon fontos volt, hogy ezen a mennyegzőn a vendégek ne csak jól érezzék magukat, hanem a szívük és az arcuk is ragyogjon attól, hogy jó helyen vannak, és együtt tudnak örülni az örülőkkel. A házigazdák úgy élhették meg ezt a helyzetet, hogy az öröm forrása apadt el. Micsoda szégyen az, amikor még borral sem tudja megkínálni a vendégeket. Mária mindezt tudta, és csak annyit mondott Jézusnak, hogy nincs boruk. Bárcsak mi is ilyen egyszerűen és őszintén el tudnánk mondani az Úrnak minden bajunkat, hiányunkat. Nincs örömöm, vagy nincs nyugalmam, vagy nincs békességem. Nem tudok nem aggódni. Kevés a hitem. Fogytán a reménységem. Nem tudom szeretni a társamat. Hogy ilyen hétköznapi dolgokat is elmondhatunk. Nincs elég pénzem. Nincs emberem, akiben bízzak. Nincs munkám. Nincs ez, vagy nincs az, ami éppen most kellene, hogy legyen, és hiányzik nekem. Elmondhatom ezt az Úrnak. És egy ilyen szívmélyéről fakadó őszinte sóhaj sohasem hangzik Jézus felé hiába. Azt is tudhatjuk, hogy ő már akkor mindezt jól tudta, tisztában volt mindennel, és amikor mi odafordulunk valamilyen gondunkkal, bajunkkal ő hozzá, ő már azt jó előre tudja. Megint egy Zsoltárból szeretnék idézni, a 139. Zsoltárból, ahol ezzel a hittel is, és bizalommal fordul a Zsoltáros az Úrhoz. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Nincs olyan kétségbeejtő helyzet, nincs olyan mélység, ahonnan egy rövidke fohász el ne jutna a mi drága Urunkhoz. Merjük hát hittel kiáltani, őhozzá fordulni, ahogy erre megint csak egy Zsoltár biztat bennünket. Ha kiált hozzám, meghallgatom, mondja az Úr, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 92. Zsoltárban. És merjük minden gondunkat az Úrra vetni, mert neki gondja van ránk, ahogy erről Péter apostol ír a levelében. Tehát Jézushoz mindig fordulhatunk örömünkkel és bánatunkkal, kéréseinkkel és hálaadásunkkal. Azután láthatjuk azt, hogy Jézus mindig idejében cselekszik. Jézus hallotta, amit Mária mondott neki, de először keményen elutasította őt. Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Máriának meg kellett tanulnia, hogy nem ő rendelkezik Jézussal, még ha földi szempontból az édesanyja is volt. Jézus elsősorban az ő mennyei atyára figyelt, arra a titkos óraütésre, jelre, amikor neki lépnie lehetett, és lépnie kellett. És erre az evangéliumokban több példát is találunk, hogy Jézus addig nem lépett, nem cselekedett, amíg a mennyei atyától el nem érkezett az ő ideje, vagy amikor eljött az ideje, akkor viszont cselekedett. Például, amikor a lombsátor ünnepre hívták Jézust, akkor ezt válaszolta, az én időm még nem jött el. Amikor aztán megkapta a felülről való jelzést, ő is elment az ünnepre. Egyszer megjegyzi az evangélista, hogy Jézust nem fogták el, mert még nem jött el az órája. Tehát Jézussal sem tehettek addig semmit, amíg az ő ideje el nem jött. Máskor pedig Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, és ennek megfelelően cselekedett, például a lábmosáskor, vagy amikor a főpap imádságában is ezt mondta el, hogy atyám, eljött az óra. Jézus nem engedte, hogy emberek irányítsák őt, viszont mennyei atyának mindig engedelmes volt. És ezt nekünk is komolyan kell vennünk, hogy Istennél mindennek megvan a rendelt ideje, és nem szabad ezt az időt sürgetnünk, még akkor sem, ha mi már nagyon várjuk az Isten segítségét, lépését. Nekünk akkor is lehet az igére, sőt kell az igére figyelnünk, várnunk azt, hogy mikor érkezik el annak az ideje, hogy az Úr válaszol a mi imádságunkra. Még ha szenvedéseken is kell keresztül mennünk, ha nem érkezik azonnal válasz egy beadott pályázatra, vagy amikor egy lakásra nincs azonnal vevő, vagy mondhatnék bármilyen élethelyzetet, amelyben az Urat hívjuk segítségül, és először megvárakoztat, hogy a hitünket próbára tegye. Mária hitét az mutatja, hogy nem sértődött meg Jézus válaszán, hanem továbbra is tudott hinni és bízni benne. Nemrégen a Habakuk könyvét olvastuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, és abban volt egy ilyen mondat, ha késik is, bízzál benne, a Károli fordításban így olvassuk, vagy az új fordításban, ha késik is, várd türelemmel. Lehet, hogy az Úr megvárakoztat minket, amikor hozzáfordulunk, nem siet a válasszal. Mária ezt a várakozási időt azzal töltötte, hogy felkészítette a szolgákat is, hogy ne tétovázzanak, ha Jézus kér valamit tőlük. Ne úgy nézzenek Jézusra, mint vendégre, hanem úgy, mintha ő lenne a házigazda, akinek minden szava parancs. És azzal a hittel intézkedett, hogy nem csak ő látta Úrnak Jézust, de másokat is erre tanított. És még abban a bizonytalan helyzetben is, amiben akkor voltak, megvolt neki az a bizonyossága, hogy ott van velük Jézus, és ha ő közel van, akkor nagy baj nem lehet. Tehát Jézus nem sietett a megoldással, de nem is késett el vele. Amikor eljött az ideje, akkor átvette az irányítást, megparancsolta a szolgáknak, hogy töltsék meg azt a 6 kőedényt vízzel, ami ott volt kinn a bejáratnál. A Biblia írja ezeknek a méretét is, hogy egyenként 2 vagy 3 métrét a fért bele. Ha ezt átszámítjuk, hogy 1 métrét az körülbelül 40 liter, akkor 2-3 métrét a közötti az egy hektoliter, 100 liter. Tehát a 6 kőedényben mintegy 600 liter víz fért bele. Ezután azt parancsolta, hogy merítsenek belőle, és vigyék oda a násznagynak. Most képzeljük el, hogyha ez a víz nem vált volna borrá, akkor mi lett volna? A boros korsóból nem bor jött volna, hanem víz, akkor a felháborodott násznagy megkérdezte volna, hogy honnan hozták ezt, és akkor hát mit válaszolnak, onnan hoztuk azokból a kővedrekből, amelyekből a vizet merítik a kézmosáshoz. Hát micsoda botrányos lett volna, milyen szégyen lett volna az a helyzet. És ki merné ennek a kockázatát fölvállalni? Csak az, aki hisz Jézusban, aki bízik benne, és lehet, hogy a Jézusnak való engedelmesség kockázattal jár. Van, aki el kell hagyja az otthonát, és egy másik helyre kell költöznie, vagy van, aki más pályát kell, hogy válasszon, mint amire eredetileg készült vagy indult volna, mert megértette az Úr útmutatását. Vagy szakítania kell az élete nagy szerelmével, mert nem ő az, akit az Úr neki szánt házastársául. A hitből való engedelmesség bizony nem egyszer kockázattal jár, de az Úr mindig visszaigazolja azt, aki mer benne bízni, aki mer ráhagyatkozni. A harmadszor pedig lássuk meg azt, hogy amit Jézus ad, az mindig sokkal jobb, mint amit az ember adni képes. Amikor a násznagy megízlelte a borrá lett vizet, és nem tudta honnan való, akkor ezt mondta a vőlegénynek: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Hát igen, mi emberek ilyenek vagyunk, hogy kihasználjuk a másik ember figyelmetlenségét, fáradtságát, kábultságát, és akkor már csak a silányabbat adjuk. Ha egy éhes ember becsönget hozzánk és enni kér, akkor jó lesz neki a maradék, ennivaló is, mert aki nagyon éhes, az nem válogat. Ha a főnök éppen nem figyel ránk, akkor a munkánkat is csak immelámmal végezzük, jó lesz az így is. És Istennek vajon mindig a legjobbat adjuk? Ha adakozni kellene a szegényeknek, akkor csak a fölöslegessé vált bútorainkból, vagy elnyűjt ruhainkból adnánk szívesen? Jézus azt mondja, hogy ha egyel megteszitek az én legkisebb atyámfiai közül, én velem tettétek meg. Az időnkből, az erőnkből, a munkánkból a javát adjuk az Úrnak, vagy a silányabbat. Hát mi sokszor ilyenek vagyunk, de Jézus, ő egészen más. Ő a legjobbat adja nekünk. A samáriai asszonynak, ami az életvizét kínálta, és azt mondta, hogy abból ha iszik, akkor soha meg nem szomjazik. A gazdag ifjúnak azt ígérte Jézus, hogy ha szétosztja a vagyonát a szegényeknek, kincse lesz a mennyben. A tanítványainak azt ígérte, hogy bármit elhagynak ő érte és az evangéliumért, száz annyit kapnak helyette, és ráadásként örök életet. A legjobbat adja Jézus. És azáltal, hogy Jézus önmagát adta érettünk, ezzel aztán végképp a lehető legjobbat kapjuk tőle. Mert Jézusban miénk a bűneink bocsánata, miénk az örök élet, miénk az üdvösség. Így írja Pál apostol, hogy hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Van, amikor azért úgy vagyunk vele, ahogy ezek a vendégek is először lehettek, hogy csak a vizet látták, és el kellett hinniük, hogy amit kapnak, az sokkal jobb mindannál, amit eddig kézbe vehettek. Milyen félelem lehetett a szívükben, amikor a korsó vizet vitték a násznagynak. De ez a félelmük hamarosan eloszlott. Mi is, amikor Istentől ajándékokat kapunk, egy házastársat, akiről azt látjuk, hogy nem mindig olyan könnyű a természete, nehéz őt elviselni, elhordozni, és elhidegül a kapcsolatunk. Vagy olyan gyermeket kaptunk, aki engedetlen, szófogadatlan, nehéz nevelni őt. Vagy kaptunk egy olyan munkát, amit nem érzünk igazán számunkra jónak, testre szabottnak. És mégis, amikor utólag visszatekintünk arra, amit hűséggel elfogadtunk az Úrtól, visszatekintve azt látjuk, hogy áldássá lett számunkra. Sokkal többet és jobbat adott az Úr, mint amit mi remélni tudtunk volna. És így összefoglalom az ige üzenetét. Jézus előtt kitárhatjuk a szívünket, akár egy rövid, csendes fohásszal is elmondhatjuk gondunkat, bajunkat, fogyatékosságunkat, hiányunkat, és elmondhatjuk örömünket, hálaadásunkat is. Ő válaszol nekünk a maga idejében. Nem siet vele, de nem is késik, és ha meg is várakoztat bennünket, azért teszi, hogy ezzel növelje és erősítse a mi hitünket, és ha engedelmes hittel bízunk benne, akkor nem szalasztjuk el az ő áldását. Amit tőle kapunk, az nem silány és nem értéktelen, hanem a legbecsesebb és legértékesebb. Nem hiába valóság, hanem egy örökké valóságra szóló ajándék. És hogyan lehet mindez a miénk? Erről szól a történet eleje és az ott felhangzó mondat. Meghívták Jézust is a mennyegzőre. Egyszerűen úgy lehet mindez a miénk, ha behívjuk Jézust az életünkbe, beengedjük őt, de nem csupán beengedjük, hanem örömmel fogadjuk, amikor ő átveszi az irányítást, amikor ő veszi kézbe a dolgokat. És ha ezt tesszük, akkor ő sokszorosan meg fogja áldani az életünket. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 265. ének 4. versét énekeljük. A 265. ének 4. verse így kezdődik: utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy reánk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Amikor hiányunk van valamiből, elmondhatjuk neked, és elmondhatjuk a végén azt is: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Végül semmiben nincs hiányunk. Ahol te jelen vagy, ott nem kell, hogy kétségbe essünk, aggodalmaskodjunk. Még ha egy időre szükséget látunk, vagy át kell mennünk egy olyan életszakaszon, amit nem kívánunk magunknak, a javunkra fordítod, megerősítesz hitünkben, és rácsodálkozhatunk arra, milyen nagy a te szereteted. Köszönjük, hogy benned megváltó Jézus Krisztusunk a legtöbbet, a legnagyobbat kaphattuk meg. jelképes számunkra is, ahogyan a kenyeret és a bort megsokasítottad, hogy önmagadat adtad váltságul, és ez mindannyiunk számára elég. Elég nekünk a te kegyelmed. Hozzád hozzuk most is azokat, akik szomorkodnak, gyászolnak. Imádkozunk azért a családért, akik az elmúlt héten, tegnap álltak meg szerettük koporsója mellett, és kísérték utolsó földi útjára. Urunk, te adj vigasztalást a gyászoló család minden tagjának. Hadd érezzék és lássák, hogy közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. Imádkozunk azokért, akik bajban, nyomorúságban, betegségben vannak. Abban reménykedtünk, hogy hamarabb véget ér ez a járvány, és még látjuk, hogy milyen sokan megfertőződnek, megbetegszenek, sőt, újabb változata is van, ami gyorsabban fertőzést terjed. De köszönjük, Urunk, hogy arról is gondoskodtál, hogy védőoltást, megelőző oltást is kaphassunk. És azt látjuk, hogy ezt is te rendezted, intézted úgy, hogy védelemben legyen a testünk, és ugyanígy gondoskodsz arról is, hogy a lelkünk is védve legyen minden olyan támadás és fertőzés ellen, ami a lelkünket megfertőzni. Hadd tudjunk benned bízni, Urunk, és légy azokkal, akik a kórházakban dolgoznak, és a betegek gyógyításán fáradoznak. Adj erőt és türelmet azoknak, akik már belefáradnak ebbe a munkába. És könyörülj, hogy ez az időszak csak addig tartson, ameddig igazán szükségünk van erre. És könyörülj meg rajtunk. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy minden fontos információt felteszünk a gyülekezet internetes oldalára, a patyref.hu oldalon olvashatók ezek. Ma este 7 órakor imaórát tartunk online formában, kedden este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz, 6 órai kezdettel, csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk online formában. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, szintén online formában. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnaphoz egy hétre kezdődik az evangelizációs hetünk, esténként 6 órai kezdettel. Ez az evangelizációs hét is közvetítve lesz, tehát akik nem tudnak személyesen eljönni, otthon is figyelemmel kísérhetik. Összefoglaló címe ez lesz, hogy növekedjetek a kegyelemben, és igét hirdet Literáti Zoltán érdligeti lelkipásztor. Éljünk ennek a lehetőségével, jöjjünk, hívogassunk másokat is. A keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Landi Lajos 86 évet élt atyánk fiát, Isten vígasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Gyülekezetünk pénztárában elkülönítettünk egy úgynevezett diakóniai alapot, hogy azok, akik rászorulnak segítségre, azokon tudjunk segíteni, akár a járványhelyzet miatt, akár más ok miatt, és így szeretnénk gyakorolni azt, ami az első keresztény gyülekezetben is működött, hogy felkarolták a szegényeket és a szűkölködőket. És arra kérem a testvéreket, hogyha tudnak valakiről, akinek segítségre van szüksége, merjenek szólni, és igyekszünk is eljutatni azokhoz a segítséget, akik erre rászorulnak. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem a testvéreknek, bibliák, énekeskönyvek, hitünket, ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 195. ének első verse. A 195. ének első verse így kezdődik. Áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek. Miért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.